Ez a Business Plus, az üzletem.hu podcastje. Üdvözöllek a csatornán, Gábor János vagyok.
A magyarok először idén tehetik meg, hogy ingatlan célra fordítsák a nyugdíjpénztári megtakarításaikat. Herman Bernadett, a Bank 360 vezető szakértője ennek a lehetőségnek az előnyeiről és hátulütőiről, valamint a pénztárakra gyakorolt jelenlegi és távlati következményeiről is beszélt a Business Plusnak. Szóba került továbbá az is, hogy milyen hatással volt a nyugdíj vagyonokra a részvénypiacok tavalyi sikere, illetve milyen tényezőktől függ a gyarapodás az idei év. A tisztánlátás érdekében föltétlenül érdemes végighallgatni ezt az epizódot, mielőtt valaki új megtakarításba, vagy épp annak felhasználásába vágja a fejszéjét.
Business Plus, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének támogatásával.
Milyen tényezők járultak hozzá a részvénypiacok nyugdíjpénztári vagyont is növelő, kiemelkedő teljesítményéhez tavaly, és ezek várhatóan fenntarthatók lesznek-e 2025-ben is?
Tavaly elsősorban az okozta ezt, hogy a relatív teljesítmények jól alakultak, tehát a tőzsdei cégek rekord profitokról számoltak be. Most jelenleg történelmi csúcson vannak emiatt a részvényindexek, Magyarországon is csúcs közelben vannak, Amerikában is csúcs közelben vannak, és jelenleg Amerikában zajlik éppen a negyedéves gyors jelentési szezon, ez ugye elkezdődött valamikor január közepén és február végéig kitart. Kíváncsian várja a piac, hogy milyen eredményeket hoznak a cégek, egyelőre vegyesek az eredmények, voltak olyan cégek, amelyek nagyon jó eredményt értek el, ilyen volt például a Microsoft, az IBM, amelyik szintén a várakozásoknál jobban teljesített, sokkal jobban teljesített a Meta, tehát a Facebook, az Instagram és ezeknek a platformoknak az üzemeltetője, viszont olyan cég is van, amelyik nem teljesített annyira jól, például a Tesla eredménye, elmaradtak a várakozásoktól, a piac pedig izgatottan várja még azokat a cégeket, amelyek nem jelentettek. Európában és Magyarországon pedig még csak most kezdődik, vagy most fog elkezdődni a gyors jelentési szezon, ezeket az eredményeket is várjuk. Hát, hogy idén hogyan alakulnak majd a piacok, az részben azon múlik majd, hogy a vállalatoknak milyen teljesítményük lesz, de van nagyon sok kockázat, hogy bármi történhet. Ugye láttunk az elmúlt években, volt háború, voltak járványok, ezek nagy mértékben megmozgathatják az árfolyamokat. Szóval a nyugdíjpénztárak teljesítmény is nyilván ettől fog, ezen fog múlni, hogy mi történik majd a részvénypiacokon. Itt Magyarországon még ilyen speciális tényező az, hogy nagyon sok állampapír, ez a prémium magyar állampapír, ez az inflációt követő állampapír kamatfordulója elérkezett az idén. Ez pedig arra készíthet sok befektetőt, hogy kivegye a pénzét ebből a megtakarításból, hogyha alacsonyabb kamatúra vált, és elképzelhető, hogy sokan emiatt a részvénypiacra teszik majd be a pénzüket, mondjuk a magyarországi tőzsdei cégekbe. Ezek árfolyama miatt emelkedhet. Ugyanakkor van egy másik tényező is, szintén Magyarország specifikus, hogy a nyugdíjpénztárakból az idén ki lehet venni pénzt lakáscélú felújításokra, vagy milyen lakáscél a lakásvásárlásra. És hogyha sokan kiveszik a pénzt a nyugdíjpénztárakból, akkor a pénztáraknak el kell adniuk a részvényeiket is, akár a részvénypiacon, ami viszont pont ellentétes hatású, tehát akkor a részvények árfolyama csökkenhet.
Igen, ott azért még nagyon sok tényező bejátszik, és talán még érdemes is megegyezni, hogy ugye nagyon sok technológiai céget említettél, akikbe hagyományosan nagyon jó fektetni, viszont egy kicsit átrajzolja a képet, hogy a mesterséges intelligencia piacon most Kína egyik új fejlesztése, ugye a DeepSeek is megjelenik. Hát ez is bizonyára okoz némi ingadozást, szóval valóban egy kicsit nehezet kiadtam a 2025-ös jóslatokkal, de azért úgy veszem ki a szavaidból, hogy a tavalyi tapasztalatok alapján van miért bizakodni.
Jelenleg a legtöbb elemző cég azt mondja, hogy a magyarországi nagy részvényekkel kapcsolatban, hogy tehát vételre ajánlja, vagy erős vételre ajánlja, viszonylag kevés olyan cég van, amelyik azt mondja, hogy ezekről a nagy magyar cégekről, UTP, Richter, MOL, Telekom, hogy el kell adni a részvényeket. Tehát éreznek még potenciált a magyarországi tőzsdében a nemzetközi befektetők. Azt is mondják, hogy a magyarországi részvénypiac viszonylag alulértékeltnek számít. Tehát itt még vannak lehetőségek. Ugyanakkor az amerikai részvénypiacsal kapcsolatban meg azt mondják, hogy lehet, hogy már egy kicsit túlvett, főleg a nagy részvények, és a lakosságnak nagyon sok pénze van Amerikában, nem Magyarországon, Amerikában már részvényekben, és nem várható, hogy sokkal több pénz mennyi be abba a piacba. Hát izgatottan várjuk, hogy mi lesz a gyors jelentési szezonnak a hátra lévő részében. Hátra vannak még nagy cégek a gyors jelentéseikkel. Az Nvidia például csak február vége felé várható, hogy közzé teszi az eredményeit.
Most igazából ebben a beszélgetésben abból a szempontból kényelmes helyzetben is vagyunk, hogy ezekkel a cégekkel kevésbé, de sokkal inkább az összes jelenlévő körülmény kapcsán kell beszélgetnünk a nyugdíjpénztári portfóliókról. Milyen szempontokat érdemes figyelembe venni az önkéntes nyugdíjportfólió kockázati szintjének kiválasztásakor, különösen, hogyha egy kiemelkedő hozamú év után járunk?
Én mindig azt szoktam mondani, hogy elsősorban azt kell figyelembe venni, hogy mennyi idő van még hátra a nyugdíjig. Ma azoknak, akiknek több mint 10 évük van hátra a nyugdíj, mindenképpen érdemes egy magasabb kockázatú, sok részvénytartó alapot választani. Az elmúlt években ugyanis az volt a tapasztalat, hogy jellemzően ezek a portfóliók voltak azok, amelyek sokkal jobban teljesítettek, vagy valamivel jobban teljesítettek, mint a kevésbé kockázatos, közepesen kockázatos alapok. Voltak persze fekete évek is a nyugdíjpénztárak történetében, illetve a tőzsdék történetében, ilyen volt például 2008 a pénzügyi válságban, vagy 2022, amikor kitört az orosz-ukrán háború. Ezekben az években a magas arányban részvényeket tartó nyugdíjalapok sokat estek, akár 20-30% is. Viszont azt is látható, hogy a rákövetkező évben ugyanezek az alapok voltak azok, amik a leggyorsabban tudtak helyreállni. Egy év alatt általában ledolgozták az egyéves bukásukat, és később pedig jobban teljesítettek, mint azok, amelyek inkább állampapírokat tartottak részvények helyett. Tehát én mindenkinek azt ajánlom, hogyha még legalább 10 éve van hátra a nyugdíj, akkor válaszol egy magas kockázatú, sok részvénytartó alapot, olyan 5-10 évvel nyugdíj előtt váltson át egy kiegyensúlyozott portfólióra, vagy egy kevésbé kockázatosra, és amikor már nagyon közel van a nyugdíj, 2-3 év van hátra, akkor menjen át egy klasszikusba, hogy a felhalmozott megtakarítás akkor ne biztonságban legyen, de ne a nyugdíj előtt 1-2 évvel veszítse el mondjuk az egyharmadát egy tőzsdei összeomlás miatt, akkor már azért nagyjából maradjon meg.
A magas részvénykitettségű portfólióknál maradva, ezek hozamai mellett milyen kockázatokat kell mérlegelni a pénztárdagoknak hosszú távon?
Hát az MNB az egy kockázatot említ, ami megfontolandó, az, hogy a pénztárak tagság az folyamatosan öregszik. Nagyon nehéz megszólítani a fiatalokat, hogy lépjenek be a nyugdíjpénztárba, annak ellenére, hogy megéri, hiszen ha viszonylag fiatalkorban elkezd valaki rendszeresen megtakarítani nyugdíjcélra, akkor kis összegből is hatalmas nyugdíjcélú megtakarításra tehet szert az évtizedek során. Szóval az, hogy öregszik a tagság, ez nem jelenti azt, hogy a tagok megtakarítása nincs biztonságban, mert a tagok megtakarítása az értékpapírokban van és a letétkezelőknél. De nem fog elveszni akkor sem, hogyha a nyugdíjpénztárakkal bármi történik ezekkel az intézményekkel. Olyan értelemben viszont van egy kis kockázat, hogy ha a nyugdíjpénztárak tagsága csökken, sok nyugdíjpénztári tag ugye eléri a nyugdíjkorhatárt, és nem fizeti tovább a tagdíjat, akkor egyre nehezebbé válik az intézmények működése. Tehát ők a saját működésüket nehezen tudják majd finanszírozni, és akkor emiatt lehetséges, hogy bizonyos pénztáraknak meg kell szűnni, vagy be kell olvadni másik pénztárakba, kevesebb piaci szereplő lesz, valamilyen módon racionalizálni kell majd a működésüket.
Maguk a tagok egyébként milyen szinten kell kalkuláljanak ennek lehetőségével? Rájuk milyen hatással lehet ez a folyamat, amit most említettél?
Az MNB azt mondja, hogy körülbelül 20 év múlva várható, hogy ez a folyamat esetleg valamilyen hatással lehet rájuk, de én bízom abban, hogy addig a szabályozói szinten, vagy valamilyen módon ezt fogják kezelni, mert az intézmények működése az nem kerül majd veszélybe.
Az alacsony kockázatú portfóliókról is egy kicsit részletesebben, hiszen említetted korábban, ezek jellemzően ugye állampapírokba fektetnek, hogyan teljesítettek ezek az inflációval szemben, és milyen szerepet játszanak ezek a pénztártagok megtakarítási stratégiájában?
Az alacsony kockázatú portfóliók is elértek tavaly reálhozamot, ami igazából nem meglep, ugyanis a Magyar Nemzeti Bank már régóta hangsúlyozza, hogy olyan kamatszintet szeretne fenntartani, amely reál kamatot jelent az állampapírpiacon. Tehát nagyon jó esély van arra, hogy az alacsony kockázatú portfóliókkal is meg lehet verni az inflációt. Persze előfordulnak olyan évek, amikor ezek sem teljesítenek jól, de én azt gondolom, hogy azoknak, akik már nem akarnak nagy kockázatot futni, közel vannak a nyugdíjhoz, érdemes átmenni az alacsony kockázatú portfólióba. És vannak ezek a leges-leges-leg alacsonyabb kockázatú alapok, ezeket úgy szokták nevezni, hogy pénzpiaci vagy kockázatkerülő alapok. azokban pedig azoknak érdemes áttenni a megtakarításukat, akik nem egy összegű kifizetést kérnek, amikor nyugdíjba vonulnak, hanem például rendszeres összegű járadékot szeretnének kapni a pénztártól.
Azért még egy aktualitásról beszéljünk, ami szintén szóba került, egy kicsit bővebben. Milyen előnyei és hátrányai vannak a 2025-ben elérhető adómentes lakást célú felhasználási lehetőségnek, és hogyan befolyásolhatja ez a pénztártagok nyugdíj célú megtakarításait?
A tagok számára szerintem főleg előnyei vannak, a pénztárak számára meg vélhetően ez főleg egy nyűk, hiszen extra bonyolult feladatot ró rájuk, ami csak egy évre szól, egyelőre legalábbis úgy tűnik, extra kapacitásokat igényel, költségeket emészt majd fel. A kormánynál arra számítanak, hogy a nagyjából 2100 milliárd forintnyi állományból lakásszélre 300 milliárd forint fog megmozdulni az idén. Egyelőre én azt gondolom, hogy azok a tagok fognak főleg élni ezzel a lehetőséggel, akiknek nagyobb megtakarításuk van a pénztárban, több millió forintnyi. És ez a tagságnak egy viszonylag kis hányada, az átlagos megtakarítás az 2 millió. De ez nem a medián, de az idősebb tagoknak és viszonylag kevés tagnak van nagyobb megtakarítása. A többségnek 1 millió forint alatti van. Azok a pénztártól fognak szerintem fel megmozdulni, akiknek ilyen 5-10 millió forintos vagy annál nagyobb megtakarításuk van, tehát ők azok, akik fel tudják ezt használni lakásvásárlásra, vagy lakáshitelhez önerődnek, vagy pedig egy meglévő lakáshitelhez előtörlesztésre.
A nyugdíjpénztári megtakarítások lakás célú felhasználásának jogszabályi kereteiről beszélve, mennyire rugalmasak ezek a szabályok, ezek a keretek, és milyen gyakorlati lépéseket kell megtennie annak, aki élni szeretne ezzel a lehetőséggel?
Hát a keretek azok olyan értelemben nem túl rugalmasak, hogy egyelőre úgy tűnik, hogy csak az idén lehet ezzel a lehetőséggel élni. Olyan értelemben meg rugalmasak, hogy a lakás célú felhasználási lehetőségek listája a tág, lehet belőle vásárolni, építkezni, hitelt törleszteni, felújítani és bővíteni is, nagyon sok mindenre felhasználható. És olyan értelemben is rugalmas, hogy nem csak saját részre használhatja fel egy pénztártag, hanem a közeli hozzátartozó számára is felhasználhatja a 2024. szeptember 30-án fennálló egyenlegét. Tehát van rugalmas és van kevésbé rugalmas része is. A felhasználás részben történt előfinanszírozásban, részben pedig utófinanszírozásban. Én azt gondolom, hogy a pénztártagok számára az előfinanszírozásos az az egyszerűbb vagy könnyebb, hiszen akkor a pénztár odaadja a pénzt előre, hogy felhasználja valamilyen lakáscélra, ilyen lehet például egy lakáshitel előtörlesztés. Hát akkor kér a banktól egy igazolást, hogy van egy lakáshitel, amihez az felhasználható, és akkor a pénztár az egyből fizet a banknak, vagy egy lakásvásárlás, ahol a pénztár fizet az eladónak. És akkor vannak ilyen utófinanszírozásos történetek, ilyesmi a lakás felújítás, vagy mondjuk egy építkezés, ami történt részben elő, részben utófinanszírozásból, ezeknél be kell majd adni számlákat, tömbösítve egy év alatt 3 alkalommal tehető ez meg, és akkor, amikor már elvégezték a munkálatokat, és ki is van a fizet, akkor utólag fizeti ki ezt a pénztár annak, aki jogosult erre.
Igen, az elmondottak alapján nagyon sok mindent lehet itt is kell is mérlegelni, de hogyan érinti a pénztártagok hosszú távú megtakarítási stratégiáját, ha egy évre lakáscélra fordítanak nyugdíjra félretett összegeket? Mennyire érdemes ezt a lehetőséget kihasználni? Mennyire jogos adott esetben olyan félelem, hogy az ember előre elkölti, amit nyugdíjra félretett? Jó stratégia ez?
Én úgy gondolom, hogy mindenkinek egyénileg érdemes mérlegelnie. Szerintem azok az emberek, akik komolyan szeretnének nyugdíj célra előtakarékoskodni, azok nem fogják elkölteni a pénzüket. Ugyanakkor az is látható, hogy a lakáspiac is jó befektetés lehet, meg miközben persze a nyugdíjpénztárak is szép hozamot termelnek, előre pedig nem lehet megmondani, hogy most a lakáspiac a jobb befektetés hosszú távon, vagy a nyugdíjpénztár, de mind a kettő lehet nagyon jó. És akkor ott vannak az egyéni élethelyzetek, amelyeket nem lehet előre megjósolni, kinek mi lesz a jó. Hogyha valaki azt gondolja, hogy nagyon beteg, és kevés ideje van hátra, meg se fogja érni a nyugdíjkorhatárt, annak nyilván érdemes kivenni most a pénzt, és elkölteni lakáscélra, mondjuk a gyerekének a lakáshitelének az előtörlesztésére. Akinek viszont van lakása, nincs szüksége további ingatlanra, nincsenek lakáscéljai, viszont anyagi biztonságra vágyik időskorában, meg érdemes bent tartani a nyugdíjpénztárban a pénzét, és azt gyarapítani, hiszen sokkal egyszerűbb és rugalmasabb lesz majd felhasználni később, mint mondjuk egy ingatlannak a kiadásával foglalkozni.
Ami a magyar társadalmat illeti, illetve a pénzügyi képzettségét vagy edukáltságát, azért érdemes belegondolni, hogy van egy nagyon-nagyon fontos érv, így saját kutfőből gondolom, és kérlek nézd el nekem teljesen laikusként, de van egy nagyon fontos érv amellett, hogy a lakosság ebben gondolkodjon, hogy egész egyszerűen nem érthet mindenki olyan szinten pénzpiacokhoz, hogy majd ő kitalálja, hogy milyen befektetés az, amit teljesen magától elindít, és akkor bízik benne, hogy majd mi lesz a jövőben. Tehát azért van egy nagyon komoly szakember gárda a nyugdíjpénztári vagyon mögött, akik gondolkodnak helyettük a jó befektetésben. Jól látom ezt, hogy érdemes inkább rájuk hagyatkozni, mint hogy az ember saját maga kezdje el kitalálni, hogy mibe teszi a nehezen megkeresett pénzét.
Természetesen nem is a nyugdíjpénztárakban, hanem a vagyonkezelőkben nagyon jó szakemberek vannak, akik értenek a pénzügyekhez, ugyanakkor azt is lehet látni, hogy Magyarországon, hogyha készítenek egy felmérést arról, hogy az emberek mibe szeretnék befektetni a pénzüket, vagy ha egy közvéleménykutatást indítanak arról, hogy mit van 10 millió forint, mibe szeretné befektetni, akkor az első helyen mindig az ingatlan az, amit megjelölnek. Tehát bármennyire is jók a szakemberek, az átlagos magyar néplélek az ingatlan felé húz. Én ezt gondolom.
Ami az elmúlt néhány évet illeti, ugye kiemelkedő hozamú évek vannak mögöttünk. Beszéltünk már kicsit a trendekről, de próbáljuk meg mind az eddig elmondottak alapján levonni a tanulságokat, hogy milyen trendek várhatók a nyugdíjpénztári alapok teljesítményében 2025-ben. Különösen a gazdasági környezet és a piaci kilátások tükrében. Mire számít a piac?
Nekem nincs egy kristálygömböm, úgyhogy nem tudom elmondani, hogy mi lesz 2025-ben, most így januárban az év végéig mi fog történni. Nagyon sok a kockázat, alakulhat az év nagyon jól is, de elképzelhető, hogy beüt valamilyen krak és rosszabb lesz. A nyugdíj célú megtakarítások viszont nem egy évre szólnak, hanem jellemzően több évtizedre, és azért az látszik az eddigi adatok alapján, több mint 30 éves szektorról van szó, ugye az önkéntes nyugdíjpénztáraknál, hogy hosszú távon ezek az intézmények nagyon jól teljesítettek, tehát bebizonyították, hogy megéri beléjük fektetni a bizalmat, beléjük fektetni a pénzt, és visszajön az árfolyam akkor is, hogyha egy-egy évben rosszul teljesítenek az intézmények.
Érdekes tanulság az utóbbi pár évben, hogy még fiatal youtuberek és influencerek is elkezdtek aktívabban foglalkozni ezekkel a pénzügyi kérdésekkel a saját témáikban, holott ők szórakoztatásra léteznek, és mégis ugye a saját generációjuk felé akarnak szólni azzal, hogy a nyugdíjpénztári befizetés az egy nagyon fontos dolog lenne, hogy az ember időben elkezdje. Jól kommunikálják-e ennek előnyeit szerinted a cégek? Hogyan lehetne egy olyan szemléletváltást előidézni, hogy ne következzen be az a félelem is, amit említettél, hogy előrekszik a nyugdíjpénztári tagság, és nincsenek fiatal belépők? Hol vannak a fiatal belépők?
A fiatalokkal kapcsolatban van egy olyan hátrány, hogy ők nem tudják kihasználni a nyugdíjpénztárakhoz kapcsolódó a személyi jövedelemadóval kapcsolatos kedvezményeket, ugyanis a nyugdíjpénztári befizetésekre évente 20%, legfeljebb 150 ezer forintnyi adóvisszatérítés igényelhető vissza. De a 25 év alattiak nem fizetnek személyi jövedelemadót, tehát ők ezzel a lehetőséggel eleve nem is tudnak élni. Emellett számos felmérés készült arról, hogy mik az emberek megtakarítási céljai Magyarországon, és ezekből az derül ki, hogy ez a fiatal korosztály még elsősorban saját lakásra gyűjt, gyerekvállalást tervez, és nem fér bele a megtakarítási célok közé a nyugdíj célú megtakarítás. Úgy lehetne ösztönözni ezt, hogy mondjuk a munkáltatókat rávenni arra, hogy a munkavállalók számára fizessen ebbe a pénztárokba. Ez régebben jobb, tehát erre régen jobb lehetőségek voltak, tehát nagyobb kedvezményt kaptak a munkáltatók, hogyha nyugdíjpénztári befizetéseket, vagy nyugdíjpénztári tagdíj hozzájárulást adtak a munkavállalók számára, most rosszabbak ezeknek az adóterhei, emiatt sok munkáltató nem csinálja ezt, vagy más kafetériát biztosít a dolgozók számára, például szép kertet, illetve most az idén vannak ezek a lakástámogatások akár 150 ezer forint erejéig. Elképzelhető, hogy a fiatalok inkább ezt választják. Szóval egyelőre nehéz, tehát hogy valamilyen ösztönzőt kellene akár kormányzati szinten bevetni annak érdekében, hogy a fiatalok nyugdíjcélra takarékoskodjanak. Ugyanakkor látszik az is, hogy más országban teljesen más a helyzet. Tehát Amerikában ez ilyen vállók a fiatal párok körében, hogyha el kell költeni a pénzt mondjuk lakásra, akkor mi az, amit először vissza kell építeni, a nyugdíj alapunkat építsük vissza első sorban, vagy pedig menjünk nyaralni. És ebből tehát látok számos ilyen vitát, hogy az egyik fél ezt akarja, a másik azt, és a vége válás lesz így 20-30 éves házaspárok körében.
Viszont azért egész érdekes, hogy ezek alapján ők jóval komolyabban veszik ezt az opciót már jóval hamarabb. Valahogy mégis jobban kommunikálják feléjük talán a nyugdíjpénztári megtakarításnak a fontosságát. Ebből kéne tanulni.
Hát ott mindig volt nyugdíjpénz, tehát ott mindig volt egy magánnyugdíj, vagy magánnyugdíj alapok, magánegészségbiztosítás. Nem az állam gondoskodik elsősorban az emberekről, ott más a hozzáállás. Itt viszont állami nyugdíjat kap mindenki, ezt látta a szüleit, hogy állami nyugdíjból élnek. Nincs meg ez az indítatás az emberekben így alapból, hogy a magánnyugdíj alapjaikat feltöltsék.
Business Plus. Hallgasd kedvenc alkalmazásodban. Spotify, Apple, Deezer, YouTube, podcast.hu. Készült a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének támogatásával.